Ez a Híradó délben, jó napot kívánok! Várhatóan délután 1 órakor jelentik be a devizahitelesek megsegítését célzó megállapodás részleteit a kormányfő, a nemzetgazdasági miniszter és a bankszövetség elnöke. Gyászlobogókat tűztek ki a köztársasági elnöki hivatal és az országház épületére Mádl Ferenc volt köztársasági elnök halála miatt. A Sándor palotánál csendes megemlékezést tartott Schmidt Pál államfő. Mádl Ferenc gyászkeretes fényképe mellé gyertyákat, a nemzeti lobogót és egy csokor virágot helyeztek el. A megemlékezés helyszínén katonák állnak díszőrséget. Mádl Ferencről Schmidt Pál köztársasági elnök a Magyar Televízió reggeli műsorában is beszélt. Az államfő azt mondta, Mádl Ferenc megérdemelten lett az ország elnöke, halálát sokan személyes veszteségnek érzik.
Amikor ő elnök lett, akkor gyakorlatilag az életmű volt mögötte, ami a tudásra, a hitre, a hazaszeretetre, a szolidaritásra, családszeretetre, barátságra alapozott. Tehát ő úgy lett a köztársaság elnöke, hogy megvolt minden oka rá.
Orbán Viktor felszólal délelőtt az EU tagállamok parlamentjei Európa-ügyi bizottságainak budapesti ülésén. A soros magyar EU elnökség utolsó budapesti parlamenti rendezvénye vasárnap kezdődött és 3 napig tart. A tanácskozáson áttekintik a magyar elnökség céljait, köztük a gazdasági kormányzás megkönnyítését, Horvátország uniós csatlakozását, a schengeni térség bővítését, a Duna stratégiát és az uniós roma keret stratégiát. És a helyszínen ott van tudósítón Kis Ferenc. Szerbusz, mit mondott a magyar miniszterelnök?
Jó napot kívánok! Reális az esélye annak, hogy Európa a magyar uniós elnökség idején erősebb lett, mint ahogy eközben Magyarországon is egy erős országépítése zajlik, fogalmazott az uniós konferencián a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az uniós tagállamokban, így Magyarországon is a legnagyobb ellenség az államadósság. Azt mondta, az ország háborúban áll az államadósággal, és ezt a küzdelmet meg akarjuk nyerni. A kormányfő szerint ennek csökkentéséhez olyan lépésekre van szükség, amelyek ma még újak, és amelyektől elszokott az unió. Orbán Viktor hozzátette, az eladósodottságot 4 év alatt az össznemzeti termék 82%-áról a 70-75% körüli sávba kell leszorítani. A kormányfő beszélt arról is, hogy egy munkaalapú gazdaságot kell felépíteni. Orbán Viktor hozzátette, ez Magyarországon már elkezdődött. Arányos adórendszert vezettek be, az állam közmunkaprogramokat indít és segíti a kis és közepes vállalkozásokat. Vagyis Magyarország gazdasági átszervezése és az ország teljes új elszervezése elkezdődött, zárta a beszédét a kormányfő.
Kis Ferenc, köszönjük szépen! Válság csúcsértekezletet hívtak már össze Berlinbe. Valamennyi német tartomány illetékes vezetőjét, minisztereket, kórházigazgatókat berendelték, hogy megoldást találjanak az egyre terjedő vérzéses hasmenéses járványra. A fertőzöttek száma már meghaladta az 1200-at. Az intenzív osztályokon sok súlyos, életveszélyes állapotban lévő beteget kezelnek. Közben kiderült, mégis kerülhetett Magyarországra abból a spanyol uborkából, amely a gyanú szerint más zöldség és húsfélék mellett a járványt okozta. Németországban, jelentette be a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal. A magyar helyettes tisztifőorvos azt mondta, nem tudnak arról, hogy a járvány hazánkba is megjelent volna. Az Országos Epidemiológiai Központban eközben 5 gyanús mintát vizsgáltak, az eredmények leghamarabb ma délutára készülhetnek el. Délelőtt Fazakas Sándor vidékfejlesztési miniszter pedig Debrecenben azt mondta, valamennyi spanyol eredetű élelmiszert ellenőriztek hazánkban, és nem találtak közöttük fertőzöttet.
A németországi fertőzött uborka a fő beszédtéma az uniós agrárminiszterek debreceni találkozóján. A német tárcavezető el sem jött a találkozóra, mert a vizsgálatok eredményét várja. Jelenleg is folynak a kutatások, hogy hogyan és hol történt a fertőzés. Nem bizonyított egyelőre, hogy már Spanyolországból fertőzötten érkezett volna az uborka, mondja a német államtitkár. Ausztriában 2 német turista betegedett meg, kórházban vannak. A spanyol uborkát leszedtük a boltok polcairól, és nem is jön jelenleg új szállítmány Spanyolországból, mondja az osztrák államtitkár. Luxemburgban egyelőre nincsenek megbetegedések. Az import paradicsomot és uborkát is bevontuk a kereskedelemből, hogy megelőzzük a bajt, mondja a luxemburgi tárcavezető. Fazekas Sándor szerint Magyarországon nincs mitől tartani az embereknek.
Én valamennyi spanyol eredetű friss élelmiszer ellenőrzését elrendeltem, nem találtunk fertőzött ételt.
Fazekas Sándor szerint, bár hivatalosan csak holnap tárgyalnak a fertőző tuborkáról, már ma is mindenki csak erről beszél. Holnapra egyébként ide a tárgyalások helyszínére érkezik a spanyol tárcavezető is. A híradót Szondi Vanda tudósította Debrecenből.
Mintegy 10 000 ember gyűlt össze Belgrád központjában este, hogy tiltakozzon Ratko Mladic letartóztatása ellen. A tüntetők egy csoportja összecsapott a rohamrendőrökkel, több mint 100 embert vettek őrizetbe.
Belgrádban a tüntetők kemény magja kövekkel és palackokkal dobálta meg a kivezényelt rendőröket. Amerre jártak, törtek, zúztak, kirakatokat törtek be, kukákat borogattak fel, és közlekedési lámpákat rongáltak meg. Többször is összecsaptak a rohamrendőrökkel, miközben azok barikádok emelésével akadályozták meg, hogy a kormányépületek és a nyugati országok nagykövetségeinek közelébe menjenek. Amint egy 10 000 fős tömeg Ratko Mladic volt boszniai szerb tábornok letartóztatása ellen tiltakozott. Nemzeti hősként éltették Mladicot, Boris Tadic szerb államfőt pedig hazaárulónak nevezték. A kormánytól a volt parancsnok szabadon bocsátását követelték. Én is sajnálom, hogy kiadják Mladicot Hágának, de nem az a megoldás, hogy szétverjük a fővárosunkat, mondta reggel az egyik belgrádi. A háborús bűncselekményekkel vádolt Mladicot valószínűleg ma vagy holnap adják ki a szerb hatóságok a hágai nemzetközi törvényszéknek. Egy orvosszakértőkből álló csoport jelenleg is vizsgálja a volt katonai vezető egészségi állapotát, mondja Mladic ügyvédje, mert családja szerint nagyon beteg, ezért nem szabad kiadni.
10 éven belül bezárják a német atomerőművek többségét, erről döntött hajnalig tartó ülésén a német kormány. A 16 működő németországi atomerőműből a 7 legrégebbit átmenetileg 3 hónapra már most leállítják. További 6-ot 2021 végéig zárnak be, 3-at pedig csak 1 évvel később arra az esetre, ha probléma adódna a biztonságos energiaellátással. A kormányzó konzervatív-liberális koalíció néhány hónapja még az erőművek működés idejének 12 éves meghosszabbításáról döntött. A fukushimai atomkatasztrófa és az atomenergia alkalmazása elleni hatalmas németországi tüntetések nyomán azonban változtatott ezen, és a kormány teljes energiapolitikai fordulatot ígért. 2012-ben már a végleges helyükre kerülhet a paksi atomerőműben keletkezett kis és közepett aktivitási hulladékok. Részletek következnek Pécsről.
Bátaapátiban jelenleg 2 tárolókamrát alakítanak ki, de 3000 hordó hulladék kerül majd. Most ideiglenesen a felszínen tárolják őket. Ha szükség van további hordók elhelyezésére, akkor még 14 ilyen kamrát tudnak majd kialakítani.
Úgynevezett vájvégfúrást végeznek Bátaapátiban a 2-es kamrában. A 2 tároló helyiség 2012 végére készül el. Ez pedig az 1-es kamra, itt még az előkészületi munkák folynak.
Most éppen a vágatbiztosítás beépítése történik, ugyanis egy üreg nem áll meg magától, be kell építeni a mesterséges biztosítást. Mi lőbetont alkalmazunk, acélhálót, acélíveket és kőzethorgonyokat. Most éppen a háló beépítése folyik, amit belülnek egy 27 centi vastag betonnal.
A kamrákat 250 méterrel a felszín alatt alakítják ki. Ide kerül véglegesen a paksi atomerőműben keletkezett kis és közepes aktivitású hulladék. Egyelőre itt a felszínen tárolják azt a 2600 darab hordót, amelyben főleg az erőműben elhasznált ruhák, kesztyűk vannak.
Ránézésre a normál gázolajos hordó nem az. Tehát ennek a fal vastagsága 1,2 mm, és belülről műanyag bevonat, fönn a tetején egy szilikonos gumi, nem légtömörek ezek, ezt tudni kell, de a port nem engedik.
A hordók már így is elég biztonságosak, de a végleges elhelyezés előtt még jobban lezárják.
A technológiai helységben tárolt hordókat konténerbe helyezzük, bebetonozzuk és gépekkel leszállítjuk a 98 négyzetméteres 100 méter hosszú tárolókamrákba, és ott kerülnek végleges elhelyezésünk.
Most egyelőre 2 kamrát alakítanak ki. Ha azonban az erőmű bővítése miatt szükség van rá, a telephely tovább bővíthető.
Átépül a másfél évszázados Kunszentmártoni iskola, szeptembertől már egy modern, 21. századi intézmény várja a diákokat, a részletek következnek Szegedről.
A 170 éves épületet tavaly nyáron kezdték felújítani. Annyira rossz állapotban volt, hogy már a gyerekek egészségét is veszélyeztette. A falak penészesedtek, omlott a vakolat. Évtizedek óta nem volt nagyobb felújítás. 432 millió forintot költöttek az általános iskolára, ebből kívül belül megújult az épület.
Így nézett ki tavaly nyáron a Kunszentmártoni iskola, az Ódon épület falai feláztak, penészettek. Ekkor kezdték felújítani, ehhez az egész épületet szét kellett verni. Így néz ki most ugyanaz a háromszintes épület, az udvart már birtokba vették az alsósok.
Nagyon jó. Tetszik nagyon.
Ez egy olyan tanterem, amely majd iskolaotthonos tanulóknak a tanítását, nevelését szolgálja.
Az egyik galériás tantermet mutatja az igazgató. Az épületben összesen 14 terem, két foglalkoztatószoba, kézműves és tornaszoba is van, és teljesen akadálymentes.
Megújultak a parketták, minden tanteremben kézmosási lehetőség, ivóvíz vételi lehetőség lett, mellékhelyiségek megújultak, kitágultak a terek.
Az épületben szeptembertől 300 alsós diák tanul majd kezdetben, ám valószínű, hogy ez a létszám emelkedik majd, mert a város harcba száll a járási központ címért is.
Ez az épületfelújítás és az a 21. század korszerű iskoláinak a kialakítása a környező kis településeknek is nem csak példamutató, hanem elgondolkoztató, hogy érdemes-e ide íratni, ide járatni a alsótagozatos gyerekeket.
A felújítás mintegy 500 millió forint volt, ennek nagy része uniós pályázati pénz, 22 millió forint pedig önerő.
Felszámolási eljárás indult a hollóházi porcelángyár ellen, ugyanis fizetésképtelenné vált a cég. A társaság többségi tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, a hollóházi kőedény és porcelángyártás hagyományainak megőrzésére, fenntartására, valamint a térség foglalkoztatására új stratégiát dolgozott ki. A továbbiakban múzeumi tevékenységként szűkített üzemméretben folytatódhat a termelés. A részletes működtetési feltétel, hogy létrejöjjön megegyezés a felszámolóval. Idén 19 borászat mutatkozott be a Tokaji Borok Fesztiválján. A hétvégén Tokaj főterén és sétáló utcáján ismerkedhettek meg a látogatók a bor különlegességekkel. A részletek jönnek Miskolcról.
Bemutatták az idei polgármesterek borát is, amihez a szőlőt hagyományosan a hegyaljai települések polgármesterei adják össze, hogy aztán a tájegység hírnevéhez méltó bor készüljön belőle. Az idén 6000 palack furmint és 600 palack aszú viseli a polgármesterek bora címet.
Je vous nomme chevalier de l'ordre.
Ünnepélyes ceremóniával vette kezdetét a Tokaji Borok Fesztiválja, borlovagokat avattak.
Borlovaggá válhat mindaz, aki meggyőződéssel támogatja és szereti a tokai borvidéket és a tokai bort. És aki tesz érte valamit saját erejéből.
Nem csak a külföldi, a hazai vendégek is szívesen ellátogatnak a borfesztiválra, hogy megkóstolhassák a világhírű nedűt.
Tokaj nagyon szép, szeretjük nagyon. Másrészt azért, mert a hegyai borok az párját ritkítja, azt nem lehet kihagyni, és mindig vannak olyan új pincészetek, amiket még nem ismerünk, azokat meg kell ismerni.
Hát ilyen nyári naplemente érzése van ennek a bornak.
Ilyen hangulatot kelt egy édesbor, az idén viszont a legtöbb vendég a száraz fajtákat keresi.
Hazai vendégek és a külföldi vendégek is most lehet, hogy az idő miatt a frissebb, könnyebb tokai borokat keresik. Nagy sikerrel kóstolják a száraz tokai borokat.
Minden évben elkészül a polgármesterek bora is. Idén 10. alkalommal mutatták be.
27 település, ami hegyalján jelenti, az minden év október első vasárnapján összegyűlt Tokajba a születi napon, és a polgármesterek ez alkalommal hoznak 2 mázsa szőlőt és 20 kiló aszút, és ez az alapanyaga a polgármesterek borának.
Ez pedig már a Tokaji vasútállomás. Begördült az élményvonat. Eger városáról már elneveztek egy vagont. Ez a vasúti kocsi viszont ezentúl Tokaj nevét viseli.
Az atyának és fiúnak.
A Tokaji Borok Fesztiváljára idén 5000-en voltak kíváncsiak. Az őszi szüreti fesztiválra azonban még ennél is több vendéget várnak. A szervezők abban bíznak, hogy akár 10-15 000-en is ellátogatnak majd Tokajba.
20 méteres világrekord hosszúságú rétesből ehettek az első gasztronómiai fesztivál látogatói Harkányban. Az almával töltött finomság elkészítése azonban nem csak mérete miatt volt látványos, a rekord hosszúságú rétest ugyanis egy kis vonat segítségével sütötték meg a Szegedről érkezett rétes készítő mesterek.
Előkészített tésztából dolgozunk már, jóféle magyar lisztet használunk, nagy sikertartalmú, hogy szép fogós legyen, ne szakadjon a tészta.
A rétes sütés régen a lányok próbatétele volt, mielőtt férhez adták őket. Most azonban a szakácsok egy rekord felállítására készülnek, egy 20 méteres rétest fognak kisütni.
12 kg lisztet használunk, méterenként használunk 1 kg alma tölteléket, ami ugye szintén ugye 20 kg almával dolgozunk, majd egy liter olajjal tudjuk leolajozni a rétes tetejét, hogy ne száradjon ki a sütést megelőzően, illetve hogy szép, fényes és piros legyen a színe, amikor kisült.
Másfél méteres darabokat tapasztottak össze a mesterek, ezután azonban a rétes nem a sütőbe, hanem egy kis vonat síneire került.
Házi rétes nyújtást láttam már, anyósom is nagyon jó réteseket készít, de ilyet még nem láttam.
Rendhagyó módon a kis vonatot használták a sütéshez.
A kis vonat az első része, maga a mozdony, az ilyen keresztő rész, és utána három vagon van hozzácsatolva, és ebben pedig a sütő eszközök vannak, ami gázzal működik, ugye, és szép lassan, amikor betették a sínek közé ezt a tésztát, most jelen pillanatban éppen rétes csinálnak, méghozzá almás rétest.
Az elkészült rétes a hossza miatt valóban rekordnak számít. Ahhoz azonban, hogy ezt világrekordként tartsák számon, a fotók alapján még hitelesíteni is kell.
És most sport. Tegnap este érkezett haza a labdarúgó BL döntőt vezető magyar tím és Kassai Viktor. Dia, lehet-e tudni valamit arról, hogy mikor és hogyan kapta a felkérést a magyar csapat?
Körülbelül 10 nappal korábban értesült a felkérésről Kassai Viktor. Szép jó napot kívánok, és még választási lehetőséget is kínáltak neki. A magyar játékvezető, sőt, ha úgy döntött volna, akkor akár nemet is mondhatott volna.
Vezetők, ha találkoznak, hétfő reggel a Magyar Rádióban találkozott egymással a BL döntőt vezető Kassai Viktor és az MLS-t vezető Csányi Sándor. A téma természetesen a szombati nagy meccs volt, és a magyar élbíró most végre azt is elmesélhette, hogyan tudta meg, hogy ő vezeti a Barca és a Manchester United csatáját.
Hát a mérkőzésed kb. 10 nappal kaptam egy telefonhívást a játékvezetőbizottság elnökétől, Kolina úrtól, aki arról tájékoztatott minket, hogy a két lehetőség van, hogy tudták, hogy van egy barátságos mérkőzés, meghívásunk Németországba, vagy pedig van a BL döntő szombaton, és megkérdezte, hogy melyiket választjuk. Hát kis gondolkodás után a BL döntőt választottuk, és ő ezt elfogadta, úgyhogy azt mondta, hogy ha így döntöttünk, akkor milyen a meccs, tudtuk, milyen fontos a mérkőzés, de nem hagytuk, hogy ez befolyásolja a mi teljesítményünket, úgyhogy úgy kezeltük a meccset, ahogy kell, és megpróbáltunk viszonylag tiszta fejjel dönteni a mérkőzés során, hogy legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani.
A magyar bíró teljesítményével mindenki elégedett volt a meccs után. Kassai tehát jelenleg nem csak a magyar játékvezetés, de a magyar foci legjobb reklámarca is.
Ez mindenképpen Kassai Viktor sikere és a magyar játékvezető képzés sikere, nem a mi sikerünk, hiszen Kassai Viktor már ismert volt akkor is, mielőtt mi az új elnökség felállt volna, de összességében azért annak drukkolnék, hogy nem vezetett egy ilyen meccset, mert magyar csapat fogja játszani a döntőt.
Kassai Viktor szerint eddigi pályája csúcsát jelenti a szombati finálé. Európa jelenlegi legjobb bírója, legközelebb az NB1 júliusi nyitófordulójában fújja majd a sípot.
Kassai Viktorral ma a Telki edzőközpontban is lehetett találkozni, ahol a Hivatásos Labdarúgót Szövetsége az év legjobbjait díjazza. A helyszínről kollégám Somos Zoltán jelentkezik.
Köszöntöm a kedves nézőket Telkiből, ahol a Hivatásos Labdarúgók Szervezete hagyományos díjkiosztó gáláján születtek meglepő eredmények is, és ez kevésbé meglepő. Az mindenképpen az utóbbiak közé tartozik, hogy a legjobb játékosnak a labdarúgók André Alves osztották. A videóton brazil csatára bajnok lett, és 24 góllal gólkirály. A kapusok között az úgy tűnik elnyűhetetlen Szűcs Lajost választották az év legjobbjának, a pápa kapusa vehette át a díjat. Az meglepőbb eredmény, hogy az edzők között Kis Károly végzett az élen, nem azért meglepő, mert nem érdemelte meg, hiszen ezüstérmes lett a Pakssal, hanem azért, mert megelőzte a bajnok edzőjét, dr. Mezei Györgyöt. Az utánpótlás körül labdarúgók közül is olyan került az első helyre, aki már játszik a nagyok között, Lázár Bence a tavasszal robbant be az Újpestbe, és őt díjazták most a labdarúgók. A végén két legkevésbé sem meglepő eredmény, a legjobb külföldön játszó magyar játékosnak Dzsuzsák Balást választották, míg a legjobb játékvezetőnek a Bajnokok Ligája döntőben is bizonyított Kassai Viktort, a Szó a stúdióé.
Köszönjük szépen, további részletek és képek a díjátadóról az esti sporthírekben, és még mindig foci, idén háromból csak egy, de az immár hetedik alkalommal. Az Inter labdarúgó csapata ebben az évben az olasz kupát hódította el.
A Snyder Eto'o 2-s elintézte az idei egyetlen trófeát az Internek. A Palermo elleni olasz kupa döntő első végzetes holland-kameruni villanása a 28. percben történt. Eto'o szerezte a gólt. A szicíliai csapat azonban nem tört meg a romai olimpiai stadionban. Mikoli egyenlíthetett volna, de nem tette. Ehelyett egy újabb Wesley Snyder Samuel Eto'o kooperáció negyed órával a vége előtt eldöntötte a mérkőzést. Munoz még szépített egy szöglet után, de az egyenlítés már nem sikerült a szicíliai csapatnak. Ezzel szemben már a ráadásban Pandev harcolt egy derekasat, a csereként be a Diego Milito pedig kihasználta a lehetőséget. Inter Palermo 3-1, az olasz kupa az Internacionale csapatáé.
Egy hétvégén belül két BL címet is elhódított a Barcelona, a labdarúgók mellett a férfi kézilabda csapat is elhódította az európai legrangosabb trófeát. Ennek a sikernek is van magyar vonatkozása, amivel a Barcelona egyik meghatározó játékosa a BL kölni négyes döntőben Nagy László volt. A katalán csapatban Šarić minden védett, 7 góllal is vezetett a Barca, és a végén kiengedve 27-24-re győzött a spanyol házidöntőben a Ciudad Real ellen. A magyar csapatkapitány 1 góllal járult hozzá a katalánok 7. BL győzelméhez. A Barcelona legutóbb 2005-ben nyerte meg a legrangosabb kupasorozatot. Az utolsó kanyar mindent megváltoztatott a 100. jubileumi IndyCar autóversenyen.
Emlékezetes versennyel ünnepelt az Indy 500, lehetne részletezni a 200 körös futamot, de a lényeg az utolsó métereken történt. A zárókörben az újonc Hildebrand magabiztosan vezetett, ám az utolsó kanyarban kisodródott és betonfalnak ütközött. A második helyen haladó Dan Weldon kihasználta a lehetőséget, és pályafutása során másodszor megnyerte a patinás viadalt. Hildebrand azonban, igaz a jobb első kereke nélkül célba ért, második lett. Sok mindent látott már a Brickyard közönsége, ilyet még nem. A harmadik helyen Graham Rahal végzett.
Az esti sporthírekben labdarúgás lesz minden mennyiségben, akkor is várom majd önöket. Köszönjük szépen. És most időjárás jelentés következik Visi Károlytól.
Jó napot kívánok! A szokásos hétvégi frontátvonulást követően most van 2 nap nyugodtabb időjárásunk, hogy aztán szerdán megérkezzen nyugatról az újabb hidegfront, amelynek felhőzete most jelent meg itt Nyugat-Európa fölött. Ez a front közelít hozzánk, és hoz újabb záporokat, zivatarokat a hét közepére, no meg néhány fokos átmeneti lehűlést. Ma azonban itt a Kárpát-medencében szép napos idő lesz, csak kevés gomoly felhőképződéssel és számottevő csapadék nélkül. A szél is mérsékelt lesz. A hőmérséklet a kora délutáni órákban 26 és 30 fok között alakul. Az éjszakai órákban derült égboltra számíthatunk, mérsékelt délkeleti széllel és általában 10 és 14 fok közötti legalacsonyabb hőmérséklettel. Holnap napközben a Dunántúlon sok lesz a napsütés, de azért a délutáni órákban már számítani kell gomoly felhőképződésre és szorványosan kialakuló záporesőre, zivatarra. A zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 29 fok körül alakul. A Dunától keletre fekvő területeken is a több órás napsütés mellett lesz nyárias gomoly felhőképződés, és főként délután itt-ott záporeső, zivatar, a legmagasabb hőmérséket itt már 28 és 31 fok között alakul. Hogy aztán szerdán megérkezzen az említett hidegfront nyugat felől, már több felé lesz záporeső, zivatar, de azért lesznek lapos időszakok is. Csütörtökön még mindig többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, pénteken már csökken a felhőzet, és csak szorbányos záporok, zivatarok lesznek, és mint említettem, a hét utolsó 2 napján a napsütés lesz a döntő, legfőjebb délután egy-egy nyári záporral, zivatarral, és visszajön a nyári hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tehát jó időnk lesz a hétvégén. Híradó legközelebb 16:30-kor lesz, én munkatársaimmal együtt. Szép napot kívánok, viszontlátásra!
Meghívó barát Mudaliar lányától.
Az a nyomozó írt papa.
Követik ezt az Umberto Cunha nevű fickót. Indiába ment.
Az a Dalit örökké a te férjed nyomában akar járni.
Vajon miért?
Sámpi. Mire találnak nekem másik vőlegényt, már rég nem leszek itt.
Már találtak neked másikat.
Ugye te már korábban is ismerted ezt a Dalitot?
India álmok útján. Ma délután az M1-en. A lóerők, a sebesség és az ügyesség harca. a Motorsport magazinban. Ma éjjel az M1-en. Bartók Rádió, ahol klasszikus zene szól éjjel-nappal. Nálunk a muzsikáló reggellel ébredhet, délben és este hangverseny közvetítést hallgathat, késő este jazzt, éjjel pedig a Notturno megnyugtató hangulatú válogatását. Műsorainkban érdekességekkel és friss hírekkel is szolgálunk a kultúra világából. Bartók Rádió, a klasszikus zene rádiója.